Mennyei Atyám, köszönjük neked a te kegyelmedet, és nem is tudjuk, hogy ez mi mindent jelent. És ezért vagyunk itt, mert szükségünk van a te kijelentésedre. Nem akarunk koncepciók alapján élni, hanem alázattal el akarjuk fogadni, amit te mondasz nekünk. És az vagy, Uram, akinek te mondod magad, hogy csak mondd el nekünk. Mondd úgy, hogy értsük. Mondd úgy, hogy elfogadjuk, mondd úgy, hogy imádni, dicsőíteni és félni kezdjünk téged. Drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Nagyon örülök nektek, megmondom őszintén, hiányoztatok. Soha többet ne csináljátok ilyet. Nem jöttök egy hétig, hogy van ez? Hogy? Persze. Úgyhogy Róma 8:31. Mit mondjunk tehát erre? És mire is? 28-ra. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Minden a javunkra van, ki vagyunk választva, el van rendelve rólunk, hogy hasonlókká legyünk Krisztushoz. Mi sok testvér közé tartozunk, eleve elrendelték ezt rólunk, elhívtak minket, meg lettünk igazítva, és meg is lettünk dicsőítve. Menjünk haza. Nincs más sok tennivalónk. És mit mondjunk tehát erre? Menjünk haza. És élvezzük. Éljünk boldogan, amíg meg nem halunk. Az öngyilkosság nem megengedett. Már úgy értem, hogy hamarabb a mennybe jussunk. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És ez a ha, az nem a ha, és remélem, és talán. Hanem ha és igen. Azaz tehát, hogy Isten velünk van. Ki lehet ellenünk? Így szoktál gondolkozni? Reggelente? És tudom, hogy ez néha egy kicsit ilyen elvont. De képzeld el fordítva. Ha Isten ellened, ki lehet veled? Ha Isten ellened áll, mi az esélyed? Ha Isten közömbös veled. Oké, csak egyszer elfordul. Csináltok valamit akartok. Mi az esélyed? De nem így van, hanem úgy van, hogy Isten veled van. Aktívan. Annak a mértékében, hogy önmagát feláldozta, érted? El tudod azt képzelni, hogy egy csatában harcolsz? Második világháború. Egy csúnya csatában, amit már második napja harcoltok. És éhes vagy. Koszos vagy. Álmos vagy. Olyan stresszben vagy, hogy már gyakorlatilag feladtad. Hányni tudnál? Valójában hánytál is sokszor. Stressz miatt. Úgy értem, szaladtatok a golyózáporban. És előtted buktak el a bajtársaid. Csúnyán. És te is épp, hogy csak megbújtál egy következő gödörben. Gyakorlatilag halott vagy. Egy maroknyi ember maradt. Egy rakás ellenséggel szemben. És van egy bajtársad, aki már évek óta melletted harcol. És ebben a csatában feláldozza magát, érted? Bedobnak egy gránátot abba a gödörbe, amiben ti vagytok. És ő ráugrik, és meghal. És te élsz. Ez az ember veled van, vagy ellened? Ez az ember egy olyan valaki, akit megkérdőjelezel? Ez valaki, akitől te visszatartod magadat? Ez egy olyan ember, akire gyanakvóan nézel, ha élne még ezután, és a barátod lenne, bíznál benne. Ez Jézus Krisztus, ő az életét adta, érted. És ha veled van, ki lehet ellened? Ő a mindenható. Nem csak a szándéka van meg, hanem az ereje is ahhoz, hogy veled legyen. Ha Isten veled, kicsoda ellened? És itt jön a definíció utána. 32. vers, ami ezt a helyére teszi. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. És ez nem egy vallásos közhely. Ez egy brutális kép. Ez a csata jelenet, ahol a halál arat. Vagy téged, vagy őt. És ő azt mondja, hogy én. Engem. Engem vigyetek. Én halok meg. Én rám essen minden átok. Én rajtam legyenek a bűnek, bűneitek. Én legyek az, akire a haragodat kiöntöd, atyám. És az atya azt mondja, hogy rendben van. Ő értük, téged adlak cserébe. És ha ezt megteszi, úgy értem, nem akármit adott, hanem a fiát. Nem tudom, van-e köztetek szülő? Igazából, ha ebbe belegondolsz, csak egy kicsit mélyebben, mint ahogy megszoktuk, ugye, hogy Krisztus az atya odaadta a fiát. Ha? Tudod, a keresztények ezt mondogatják. Nem. Állítsd fel a fiadat, és lőd fejbe. Azért, hogy valaki más élhessen. Mit szólsz a gondolathoz? Felháborító, nem? Elképzelhetetlen. Az atya ezt tette meg, mert szeretett téged. Mert nem akárki vagy, hanem valaki, aki az ő fia lehet, az ő lánya lehet, ha megtér. Valaki, akiért a legdrágábbat oda akarta adni, mint hogyha az egyik testvéredért adnád a másikat, az egyik gyermekedért a másikat, mert fontos, mert mindennél többet ér. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. És ő nem csak a fia volt, hanem ez a fiú Isten. Nem tudom, érted-e? Zsidó egyben. Az ő hatalmas szava hordozza mindenséget. Abcsel 17, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mindent odaadott. Isten önmagát adta. Mindent. Az örökké valóság, ahol nincs a változásnak árnyéka, miattunk örökkön az, ami a kereszten keresztül lett. Tudom, értitek-e? Jézus Krisztusnak a sebei örökkön örökké megvannak, meg lesznek. A menny az a hely, ahol te is ott vagy, örökkön örökké. Isten valósága, az ő világa egy olyan, ahol te örökkön örökké ott leszel, szabad lényként. Van-e köztetek házas embert? Amikor két ember összeházasodik, akkor együtt maradnak. Jóban, rosszban. Amíg a sír el nem választja őket. Reggel, délben, este, éjjel. Megint reggel. Ott van a másik. Még akkor is, ha zavar egy kicsit. Ha összevesztetek, ott van. És nem tűnik el. Te se tudsz elmenni. Én el tudom képzelni, hogy a menny nélkülem egy jobb hely lehetett volna. De Isten azt mondta, hogy szeret. És akar. És a menny megváltozott. Örökre. Egy olyan hely lett, ahol mi ott vagyunk. Mindent odaadott. Minden megváltozott. Érted? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Rendben. Isten örököseket akart. Családot. Feleséget. És azért, hogy lehessen, mindent odaadott. Szerintetek mit fog ezután visszatartani? Szerinted a király mit tart vissza a királynőtől? Ha az a király nem bűnös, hanem önző, hanem szerető, igazságos, felelős. És ez tetszik nekünk. Ha, minden a miénk. Ezt értitek? Isten nem tart vissza semmit. Hogy ne ajándékozna nekünk mindent? És ez így van. Ez így van. Tudsz ezzel számolni? Ez kéne, hogy legyen az elmélkedésünk. Ez kéne, hogy legyen az én képünk. A jövő képünk. Ebben élünk, ez a valóság. És egy apróbetűs rész van benne. Melyik az? Van egy apróbetűs rész. Nincs is kisebb betűkkel írva. Hogy? Nem értem. Ha elfogadod. Aha, igen. De itt konkrétan írva van egy apróbetűs. Tehát ez jó. Hogy? Az hol van itt? De az odébb van, nem? Mi most csak 31-32-t olvastuk. Itt van egy apróbetűs rész. Minden a miénk. Igaz? Biztos? Hol az apróbetűs rész? Nem erre gondolok. Vele együtt. Itt a tolmács. Itt a... Tomján Ádám. Hey! Nem csak úgy minden a miénk, hanem vele együtt minden a miénk. Isten mindent nekünk adott. Kegyelmet adott. Meg nem érdemelt ajándékot. De mi ez az ajándék? Mi ez a kegyelem? Vagy inkább úgy kérdezem, ki ez a kegyelem? Olvassuk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Mit adott? Mit adott? A tulajdon fiát kaptunk az ő fián kívül valami mást? Kaptunk? Van út Istenhez bármi más, mint a fia? Van egyáltalán út más, mint az ő fia? Nincs. Van élet más, mint az ő fia? János, mennyi? 14, 8? Vagy 8, 14? 16, mennyi? Nézzük meg. A vélemények megoszlanak. 14, 6. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azaz van élet más, mint Krisztus. Kaptunk mást, mint Krisztust. Kaptunk mindent. Hogy? Biztos? Szerintem nem kaptunk semmit. Nem. Csak Krisztust kaptuk. És ő vele együtt mindent, de ezen megbukik egy rakás keresztény. Mert nekem a minden kell. Lehetőleg Krisztus nélkül. Úgy értem, ne zavarj össze itt ezzel a kapcsolat dologgal. Krisztus, köszönöm, meghaltál, értem, szeretlek, nagyszerű, szuper, van egy helyem a számodra, ott abban a szekrényben kinéztem neked, a mindent nyugodtan utald át a számlámra, időnként majd imádkozok hozzád, ott a kis házi oltárnál, és hadd éljem az életemet. Nyugodtan. Nem kaptunk semmit. Semmit nincs Istentől. Csak idézőjelben, nagyon idézőjelben a csak. Krisztus. És vele együtt minden a tiéd. De ha nem ő az út, ha nem ő az élet, ha nem ő a valóság nekem, akkor ez egész semmit nem ér a tapasztalatomban. És Istennek még tanítania kell engem. Nevelnie az új életre. Rendben? De vele minden az enyém. Uram, tudom, hogy egy utolsó szemét vagyok. Úgy értem, egy féreg. Uram, hey, ez nem lep meg téged. És nem változtat a szereteteden. Úgy értem, te szeretsz engem. Feltétel nélkül. Nem tudom elszúrni. Lehet, hogy nevelni fogsz. Lehet, hogy megrázol. De szeretsz. Úgy értem, oda vagy értem. És ez az életem. Erre nézek. És tudod, lehet, hogy nem tudok nagy hatást gyakorolni a környezetemre, a nagy szentségemmel, és a hű de milyen szellemi teljesítményemmel. De te szeretsz engem. És minden az enyém. És minden az enyém. Lehet, hogy egy nagy, áthúzott nulla vagyok, de egy nagy, igazán szerető Istenem van. És én ezt hiszem. Tudod mit? Hiszem. Totál elszúrtam. Érted? Ma is. Totálisan. De az én Istenem nem változott meg ettől. És én megmaradok a szeretetében. Csak ennyi. És minden az enyém. Isten. Ő az én királyom. És a királyom mindent nekem ad. Ebben a kapcsolatban. Amen. És a következő rész arról beszél, hogy milyen hihetetlen bizonyosságunk lehet. 31-től 39-ig gyakorlatilag azt fejti ki, hogy minden Istenem múlik. És hogy az ő szeretetétől semmi nem választhat el. Igaz ez? Helyzetileg igen. Isten szeret. De a te élményed szempontjából el tud valami szakítani Isten szeretetétől? Az éretlenségem miatt igen. Ugye, te bajba kerülök. És azt gondolom, hogy ezt miért engedted meg? Ha szeretnél, ez nem történne meg. És én a hozzáállásommal elválasztom magam Isten szeretetétől. És ez a következő írásrész, és olvasni fogom, a részben ezt teszi a helyére. Ha ad egy képet az életről, Istenről, a helyzeteinkről, ami megpróbál megvédeni ettől a szeretetlenségtől, amibe kerülhetünk. János 15 beszél erről. 9. Hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a kulcs. És ez is erről beszél. Hogy ne hagyjuk, hogy bármi elválasszon ettől a szeretettől. Úgyhogy lássuk. Ki vádolná Isten választottait? Hát tudnék egy párat mondani. Én például, az ördög, a légkör, ő, és néha úgy gondolom, hogy Isten is. Szerintem Isten is vádol. De itt a válasz. Ki vádolná, ha Isten az, aki megigazít? Ez a következő mondat. Vád, Isten az, aki megigazít. Isten az, aki megigazít. Ha valakit Isten megigazított, ki vádolhatná joggal? Isten. De ő igazított meg. Ő miért vádolna? De ha ő nem vádol, akkor ki tehetné joggal? Hol vannak a te vádlóid, asszony? Elmentek. És Jézus azt mondja, hogy én sem ítélek el. Én megtehetném, de én sem ítélek el. Azt mondja, hogy ki ítélne kárhozatra? Hát ezt csak Isten csinálhatná. Isten. De nézzük, hogy Isten mit csinál. Kárhozatra ítélne a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is érettünk? Tehát aki meghalt értem, feltámadt egy új életben, értem, és most ott van az Atya előtt, mint az ügyvédem, és egy természet feletti állandóságban, mint egy esedezik értem, ő ítélne kárhozatra? Hát pont az ellenkezőjét csinálja. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? És a helyzet az, hogy igen, ezek azok, ahol elkezdek hitetlenkedni. Sorba ezek azok a pontok, ahol a kételjem gyökeret ver. Vétkeztem. Isten vád kell, hogy vádoljon. Nem, ő megigazított. Miért vádolna? Egy nulla vagyok. Kárhozatra ítélt. Igaz, de Krisztus meghalt, feltámadt és esedezik értem. Nem. Oké, ha szeretne, biztos, hogy vigyázna rám. Úgyhogy nem jutok nyomorúságba, szorongatatásba, üldözésbe, vagy éhezésbe, vagy mezítelenségbe, vagy veszedelembe, vagy fegyver alá. Közbe kerülök. Úgyhogy mi a válasz erre? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágó juhokat. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten tervében benne van, hogy minket így fognak kezelni. És az ő szeretete megengedi ezt. Úgyhogy ha ezek jönnek, akkor csak azt kell mondanom, hogy ez az, amit megígért Isten. Hogy üldözni fognak. Hogy az üldöztetések nagyon valósak lesznek az életemben. És ez azt jelenti, hogy Isten nem szeret? Nem. Dehogy is, meg is van írva, meg is ígérte. Sőt, azt mondja, hogy mindezekkel szebben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És ez azt jelenti, hogy felettébb győzedelmeskedünk. Szuper győztesek vagyunk. Hogyan? Úgy, hogy csak a lábunk éri ezt a földet. És az elménk és a szívünk a mennyben van. Úgy, hogy egy új életet élünk. És nem a körülményeinket tesszük arra a helyre, ahol megítélhetnének minket, és azon keresztül Istent, hanem mi ítéljük Isten és az ígéretek alapján a körülményeinket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. És ebben a felsorolásban szerintem benne vannak a démonok, benne van benne van a pokol, benne van a bölcsesség, butaság, bármilyen teremtmény, jelen, jövő, hatalom, és benne vagyok én is. Mert a semmiféle más teremtményben én is beleférek. És én sem tudom elválasztani magam Isten szeretetétől. Voltál már elkeseredve? Úgy értem, amikor azt mondtad, hogy kész, feladom. Egy akkora nulla vagyok, hogy feladom. Úgy értem, kész. Teljesen, ezt elszúrtam. Feladom. Ez a normális állapotunk. És ez az az állapot, ahol nagyon sokat jelent ez. Amikor a tövis nyomja az oldalamat, és nagyon gyenge vagyok, és feladtam a testi reményt, az a tökéletes állapot arra, hogy ez nagyon sokat jelentsen nekem. Hogy Krisztust elfogadjam, és vele együtt minden az enyém legyen. Hogy a gyengességemben erőssé váljak. 2 Korintus 12 szerint. Ebben a reménytelenségben, amikor már semmi erőd nincs, ebben a reménytelenségben az egyetlen, ami adhat valamit, ez a feltétel nélküliség. Amikor ebben a teljes bukásban egyszer csak azt veszed észre, hogy valaki ott ül melletted a földön, és csendben néz rád, és ráteszi a kezét a válladra. És mint ahogy egy atya szeretően, vigasztalóan megszólítja a fiának a vállát, megszólítja a tiédet. És azt mondja, hogy most szeretlek. Soha nem szerettelek jobban. Soha nem szerettelek kevésbé. Tökéletes szeretettel szeretlek. Minden rendben van. Én csinálom. Mindent én csinálok. Hagyd magad. És az életünk egy gyümölcs. Ennek a gyümölcse. Nem a saját igyekvésünknek, hanem ennek a szeretetnek, ennek a befektetésnek, amit hiszem, hogy 100 keresztényből 99 nem bír elfogadni. Nem bírja elfogadni. Mert amikor lent van, akkor ő ítéli magát, és elválasztja magát Isten szeretetétől. És ő mellé nem ülhet le senki. Legfeljebb korbáccsal, hogy megadja neki azt, amit megérdemel. Nyomorult bűnösnek. Nekem. És már látja Istent, ahogy jön a korbáccsal. Nincs ott korbács. És nincs ott Isten sem. Csak azzal a szelíd hanggal, hogy tévedsz. Büszke vagy. Végtelenül büszke vagy. Hogy hogyan emelhetsz kezet arra, akit én megmentettem magadra? Hogyan vádolhatod azt, akit én megigazítottam téged? Hogyan tarthatod kicsibe azt, akiért én mindent adtam? Téged? Úgyhogy alázatosak kell, hogy legyünk. Amen. És mindent Isten csinál. Kell nekem egy óra. Oké. Okay. Itt tartsunk egy szünetet. És az én vágyam az, hogy most tempót váltsunk. Azt hiszem, hogy Róma 8-ig bűn lett volna gyorsabban haladni. De most körülbelül egy harmad időnk maradt a másik felére. Vagy még kevesebb, egy negyed időnk. Egy kicsit igyekezni fogunk. De jó lesz most is. Úgyhogy tartsunk egy szünetet, és egy mondjuk 3,5 perc múlva folytassuk. Drága Uram, kérünk, hogy áld meg az óra második részét is, te nevedben, Krisztus nevében. Tarts minket ébren. Amen. Amen. A következő 3 fejezete római levélnek egy egészen új szakaszt kezd. Isten igazsága most Isten szuverenitásában fog lelepleződni. És ez egy zavarba ejtő dolog. Isten nagy. Nagyon nagy. El tudsz képzelni egy legyet, ahogy teljes elejéből repül, és neki repül egy óceánjáró tankhajó oldalának? Hogy mekkora hatást gyakorol a tankhajóra? Ez az, amennyire Isten befolyásolható általunk. Úgy értem, Isten szuverén. Amit tesz, azért teszi, mert úgy tartja helyesnek. Mert úgy akarja. Isten szuverén. És erről fogunk most tanulni. hogy ha bár Isten mindent nekünk adott, hihetetlen magasra emelt, ő Isten, és olyan valaki, akit rettegés nélkül, de félünk, és akivel nem szórakozhatunk. Biztos, hogy nem. És a másik, amiről itt szó lesz, az a zsidó nép helyzete. Ez a rész itt a zsidó nép Izrael helyzetének a legbőségesebb, legteljesebb leírása. És tudnunk kell, hogy a Golgotai kereszt óta van egy furcsa megítélése a zsidó népnek, zsidóságnak. Az antiszemitizmus, mint olyan egy démoni jelenség, és nem csak a kereszt óta létezik. Az ördög mindig gyűlölte Isten választott népét. Gyűlölte a zsidókat, gyűlöl minket. De amikor egy keresztény gyűlöli a zsidókat, az probléma. Az a hozzáállás, hogy Isten gyilkosok, vagy valami ilyesmi. Ti feszítettétek meg Jézust. Gyűlöllek titeket. Probléma. Az probléma, amikor figyelmen kívül hagyom azt az átkot, amivel Isten azokat sújtja, akik a nép ellen fordulnak, az probléma. Most nem tudom, hol van az Ószövetségben, de Isten megígérte, hogy akik téged bántanak, azokat én is bántani fogom. És akik veled jót tesznek, azokkal én is jót fogok tenni. Kicsit egyszerűsítve. És ez most az Új Szövetségre is igaz, és ebből most kapunk itt egy bemutatót. Úgyhogy az első versről az ötödikig Pál siralmait olvassuk, ahol Pál kifejezi a szeretetét a népe iránt, hogy ő hajlandó lenne a pokolra menni, ha ezzel megmenthetné a testvéreit, a zsidókat. És hogy gyakorlatilag itt azt kell látnunk, hogy ha bár az evangélium a zsidó népen keresztül jött, és mi is így kaptuk, ugye Jézus zsidó volt, Jeruzsálemből indult minden, az első keresztények zsidók voltak, nagyjából 8 évig Krisztus után minden Jeruzsálemben történt. Ennek ellenére maguk a zsidók népként nem ismerték fel Jézusban a messiást, és a mai napig népként átok alatt vannak. És ez az átok csak a nagy nyomorúság ideje alatt fog feloldódni, amikor az Antikrisztust imádva az egy szentségtelen áldozatot fog bemutatni, és felismerik, hogy Úristen, ez nem lehet a messiás. És akkor fogják felismerni, hogy Úristen, 2000 évvel ezelőtt Jézus volt az. De most átok alatt vannak. Nem látják. És ezt Pál felismerte. És azt mondja, hogy igazat mondok, Krisztusban nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szent Szellem által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, és itt megállunk, azaz azt mondja, hogy ő azt kívánja, hogy bárcsak én lennék a pusztulásra félretett, a szó, amit használ, az anatéma, ami ezt jelenti, hogy pusztulásra elkészített. És tényleg ez is csak egy nagyon jó kép Pál hozzáállásáról. Pál látta Istent, látta a mennyet. Ha ő tudja, hogy azt mondja, nekem az élet Krisztus a meghalás nyereség Filippiben. És ennek ellenére azt mondja, hogy cserélnék. Én mennék a pokolba, hogy ők élhessenek. Azért ez komoly. Azért ez komoly. Ennél keményebbet nem lehet mondani. És hogy lehet ez? Hogy mondhatta ezt? Az, hogy tényleg ismerte Istent, és visszatükrözte Isten szeretetét, mert Isten így szeretett minket, hogy ő vállalta a halált, a poklot helyettünk. És ez most bizonyos értelemben jelképes, de nem is az. Mert abban a 3 órában, amíg sötétségbe borult a világ, a Golgotai kereszten, Az Atya és a Szent Szellem elfordult Jézustól. És az egy örökké való pillanat lett. Ez a mennyben ott van örökké. Nem tudom hogyan, de ez az örökké valóságban történt. Itt történt az időben, de Isten örökké való. És elfordult önmagától. Az Atya és a Szent Szellem a fiútól. Ez a halál, a teljes halál 3 órára. És ez van. Nem értem. De ezt vállalta. És Pál is erről beszél. És azt mondja, hogy és itt megint felsorolja a zsidóság előnyét 4. verstől. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik Krisztus teszt szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. Amen. És amit itt ki szeretnék hangsúlyozni, az utolsó mondat. Keveredtetek-e már olyan teológiai vitába, ahol Jézus istenségét kérdőjelezték meg? Hol írja a Biblia, hogy Jézus Isten? És ez egy jó kérdés. A Szent Háromság, mint olyan nem egy létező fogalom a Bibliában. Mindössze azt látjuk, hogy Isten, isteni attribútumokkal bíró lény 3 van a Bibliában. Az Atya, a Szent Szellem és a Fiú. És közben tudjuk, hogy egy Isten van, ezt is mondja a Biblia. És aztán időnként, hogy ez a 3 egy. De ez egy csodálatos rész. Azt mondja, aki közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Pál mindenek felett való Istennek jelenti ki Jézust itt ebben a szövegben. Tetszik ez nektek? Ez jó, nem? 6. vers. Itt kezdődik a Isten szuverenitásának a bemutatása. És Isten szuverenitása nagyjából azt jelenti, hogy ő dönt a dolgok felől. Hogyan? Szabadon. Isteni szabad akarat. És az emberi szabad akarat pedig úgy néz ki, hogy én is döntök. És mind a kettő valódi szabadság. Azzal a különbséggel, hogy a mi döntéseinknek kicsit kisebb a hatalma és a következménye. És Pál itt most Izraelről kezd el beszélni. És azt mutatja be, hogy nem a 20 szerinti izraeliták az igazi izraeliták. És ezzel a gondolattal találkoztunk már azelőtt is. Ugye, kik az Ábrahám gyermekei? Kik? Azok, akik tőle születtek, vagy azok, akik az ő képére, vagy az ő mintájára hittek, ahogyan ő hitt. És nagyon hasonlóan ezt a gondolatot ecseteli itt is, hogy a zsidók közül is azok az igazi gyermekek, akik hisznek. Csak gondoljatok bele, hogy Ábrahámnak az egyik hitbeli, vagy inkább hitetlenségbeli tettének a következménye közel 1 milliárd arab lett, akik Ábrahám magva, nem? És igaz fiai. De nem azok, mert nem hisznek. Úgyhogy a következő gondolat, amit itt bemutat, az, hogy Isten szuverén módon választ, hogy kit fogad el és kit utasít vissza, és hadd mondjam azt, hogy durva példát ad nekünk. Olyan példát, amin keresztül be akarja mutatni, hogy Isten elrendelése, Isten döntése határozza meg, hogy mi lesz egy emberrel. Jákob és Ézsau. Még mielőtt megszülettek volna, Isten kijelentette, hogy az egyik szolgálni fog a másiknak. Hogy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. És ezt akarja megértetni velünk, hogy ő teljes szabadsággal cselekszik. És ha bár a kegyelem ingyen van, nem lehet se kiérdemelni, se kikönyörögni, se kikényszeríteni, sem nem jár alanyi jogon, sem semmi ilyesmi. Isten kegyelme egy szabad kegyelem, amit ő szabadon adott. És nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut. Nem a teljesítmény, nem akármi, amit mi emberek teszünk, hanem Isten szuverén döntése. A könyörülő Isten. Kinek ad kegyelmet? akinek akar. El tudod ezt fogadni? Tetszik ez neked? Hogy szegény Ézsau még meg se született, és Isten azt mondta, hogy gyűlölöm. Meg semmit nem csinált. Vagy a fáraó, az egyiptomi fáraó, arra lett teremtve, hogy Isten megmutassa rajta a haragját. El tudod ezt fogadni? Hogy arra használta, hogy megmutassa rajta a hatalmát? Mit szólsz ehhez? Igazságos az Isten? Igazságos? Mit kezdesz ezzel? Persze, hogy ne lenne igazságos. Itt ülök a bibliaiskolában, és ismerem a Sanyi trükkös kérdéseit. Tudom én, mit kell mondani. Igazságos, persze, hogy az. De lépjünk tovább, mert ez zavarba hoz. Hogy tehet ilyet? Hogyan lehet Isten igazságos, és egyben szegény fáraó? Megkeményítette. Akit akar, megkeményít, ezt mondja Isten. Akit akar, azt meglágyít. Aki akar, könyörül, a másikon meg nem. Csóri fáraó. Gondolj bele. Ő a rossz csoportba került valahol. Remélem, én a jó csoportban vagyok. De hogy ezt így olvasom, meg ahogy ebbe így belegondolok, kicsit odébb állnék. Kicsit messzebb Istentől. Mit tudom én, hogy mind múlik az, hogy kit keményít meg, és kit nem. Nem tudom, hogy igazságos-e. És mi emberek szeretünk, amikor valamit nem értünk, maszatolni. Kicsit összemossuk. Nem látom pontosan, hol a vonal. Maszatolom. És van egy ilyen szürke terület. És ez megnyugtat engem. És Isten nem. Isten szeretné, ha értenénk, hogy ő kicsoda. És olyan kategóriákat mutat, aminek az elfogadásához és a megértéséhez egyszerűen tágulnunk kell. Azt mondja, hogy szuverén vagyok. Szóval, figyelj, eddig magyaráztam, hogy mindent neked adtam. Eltétel nélkül. Érted? El tudod fogadni? Megváltottalak. Benn vagy a Szent Háromságban. Örökre. Úgy értem, ami az enyém, az a tiéd. És nem csak az, ami az enyém, hanem én magam is. Ugye, te nem csak a kocsimat adom oda, hanem nem tudsz lerázni ezután. Ugye, te ott fogok lakni a házadban. Este hazamész, ott leszek. Reggel felébredsz, ott leszek. Ha veszekszel velem, 2 perc múlva ott vagyok. Én is a tiéd vagyok. És minden, ami az enyém. Érted? De akkor is Isten vagyok. Vigyázz! Én nem változtam meg. Én az vagyok, aki vagyok. És szeretlek. És irgalmas vagyok. De nem a csík húzza a repülőt. Nem a ketrec rángatja a majmot. Ha én vagyok Isten, és ez nem változik meg. Én vagyok a király. Te vagy a királynő, de a bulit még mindig a király viszi. Király leteszi az életét a feleségéért. De nem a felesége hozza a döntéseket. Jó esetben. Hanem a király. Csak király szerető döntéseket hoz. A feleségéért és a népért. De ha a felesége kiakad valakire, és követelni kezdi, hogy a király végeztesse ki, akkor a király udvariasan elmondja a feleségének, hogy elment az esze. És hogy menjen, fürödjön egyet hideg vízben, mert az segíteni fog. És nem fog kivégezni senkit. Mert a király az, aki és az, ami, és nem változik meg. Ő szuverén döntéseket hoz. És ezt értenünk kell. Úgyhogy Isten itt kommunikál velünk. És egy kicsit kiélezetten kommunikál. És igaz, amit ír. De ne felejtsd el, hogy ez nem változtatta meg a jellemét. Miközben mind az, amit eddig tanultunk, igaz, ez is igaz. Úgyhogy olvassuk. De 6. verstől, és olvasom folyamatosan, jó? De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét veszítette volna. Tehát itt volt egy kis panaszkodás ugye a zsidók miatt, és itt most Pál mondja, hogy de ez nem azért van, mert hogy Isten valamit elszúrt volna, és az ő igéje erőtlen lett volna. Nem. A zsidók elszúrták, visszautasították. Mert nem hisznek. Itt mondja, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. És ugye tudjuk, hogy Izsák az ígéret gyermeke volt, aki hitből született. Ábrahám hitt, és Izsák megszületett. És ugyanígy, azt mondja, mert vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítatnak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is. Tehát itt volt egy pozitív példa, ugye, hogy aki hisz, Isten úgy döntött, hogy aki hisz, az fiú lesz. Ugye? Szuverén döntés. Kik üdvözülnek? Akik hisznek. Ki döntötte ezt el? Isten. Tudod csavarni a kezét, hogy ne így döntsön? Vagy csavarhatod a kezét, hogy így döntsön? Nem. Ez volt az ő szuverén döntése. De voltak más döntései is. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, 10. vers, hanem Rebekáit is, aki egytől fogant a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek, úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És azt mondom, hogy hoppá, Istennel nem lehet játszani. De ez egy jó hír is. Isten nem hajlik meg. Nem hajlik meg az ígéreteiben sem. Mindezt megígérte nekem, az is úgy marad, ahogy Isten akarja. Tetszik nekem. Jó ez. És tényleg gyűlölte Ézsaut? Gyűlölte? Olvastad a könyvet? Hogy élt Ézsau? Szerintem jól élt. Gazdag volt. Szerintem áldott volt. De az utódai, és mellesleg szolgált Ézsau Jákobnak. Olvastatok ilyet? Dehogy is szolgált neki. De az utódai igen. És tényleg az ő családfáján van egy bizonyos átok. De ez egy viszonylagos gyűlölet, nem abszolút. Jákobhoz képest. Jákob volt hogy mondják ezt a családfa, örökség, Jézus, meg minden, ott jött. Jákob. Ábrahám, Izsák és Ézsau istene vagyok. Nem. Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok. De szerette őt is. De nem, gyűlölte. De ez egy relatív gyűlölet. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? És ezt kérdeztem én is az előbb. És Pál válaszol, szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Megmondta rögtön az elején. A dolgok nálam így működnek. Könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok is. Irgalmazok, akinek irgalmazok. És itt Pál magyarázza is, ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, felvetez néhány kérdést. És ezt Pál gyanítja. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ez egy jó gondolat. Hogy értem, figyelj, te megkeményítesz, és aztán engem kérsz, tehát rajtam kéred számon, hogy kemény lettem. Úgy értem, ez vicces. És nem az. Mert itt két résznek van szabad akarata. Istennek, és nekem. És akinek szabad akarata van, annak felelőssége is van. Mi lett volna a fáraónak egy jó döntése? Miközben megkeményedett. Hogy amikor már teljesen kemény volt, megtér. Azt mondja, hogy bocsánat. Azt mondja, hogy igazad van. És mi történt volna? Isten könyörül, akin könyörül. És kínkönyörül azon, aki hisz. És még két dobásod van. Még két ilyen kérdés. Nem. Hogy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy akkor a megkéményítés nem azt jelenti, hogy nem tud megtérni? Fogalmam nincs. Nem tudom. Lehet, hogy Isten mégis igazságtalan. Nem tudom. Te tudod? Itt ezt írja. Ezt írja. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék a nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Megtért a fáraó? Fogalmam nincs. Életben maradt, azt tudom. Őt nem nyelte el a tenger. Nem tudom. Nem tudom, hogy halt meg. Lehet, hogy öreg korában. Nem tudom. Valaki olvasott erről, tudja, nem. Én nem tudom. Megtérhetett? Oké, van köztünk olyan, akit Isten megkeményített? Én szerintem, én mentem át ilyen időn. Én szerintem Isten bánt velem keményen. Szerintem voltak évek az életemben, amikor csapásért, csapás után, ahol nem tértem meg. Még a végén összetörtem, és megtértem. Nem tudom, hogy azt jelenti-e Isten megkeményítése, hogy végleg megkeményedek. Ha igen, akkor a kálvinistáknak igaza van. Akkor Isten eleve kiválaszt embereket mennyre és pokolra, ami összeegyeztethetetlen a Biblia más kijelentéseivel. Mert Isten azt mondja, hogy azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Hogy senki el ne vesszen. Ha most az én válaszomra vagytok kíváncsiak, én azt mondanám, hogy bárki megtérhet. Adolf Hitler megtérhetett. A fáraó megtérhetett. És ugyanakkor a szabadságunk valódi. És sokan tényleg nem térnek meg. És van, akinek a lelke olyan, mint az agyag, amire ha rásüt a nap, akkor az megkeményszik. Van, akinek olyan a lelke, mint a jég, amire ha rásüt a nap, akkor megolvad. És lehet, hogy Isten engem arra teremtett, hogy legyen az életemnek 31 néhány nyomorult éve, hogy megmutassa hatalmát, hogy aztán, amikor megtérek, hirdessem az ő dicsőségét. Ha én most erre azt mondom Istennek, hogy hogy merted ezt csinálni? Hogy te valaki más megtér 10 évesen, és megúszta azt a 20 nyomorult évet? Hogy csinálhattad ezt velem? Erre ezt a választ adja nekem. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amelyekké minket is elhívott, nem csak zsidók, hanem a pogányok közül is? Úgyhogy ez a helyzet. Isten szuverén, azt csinál, amit akar. És vállalja a felelősséget. És mindeközben én is szabad vagyok, és ha bár nem csinálok azt, amit akarok, mert nincs rá hatalmam, a szabad akaratom még mindig megvan. És miközben én esetleg egy közönséges edény vagyok, közönséges edényként megtérhetek. És lehet, hogy rám kevés bizatott, de azon a kevésen hű lehetek. És később sok bizathat rám. És sok elsőből utolsó lesz. És sok utolsóból első. Isten, hiszem, hogy igazságos. De szuverén. És hogyha nekem azt a szerepet szánta, hogy 21 néhány évesen a keresztény karrierem elején szép csendben elaludjak, mit mondhatok neki? Nincs-e Istennek hatalma arra, hogy azt tegyen velem, amit akar? De igen. Igazságtalanná válik ettől? Nem. Minden kegyelemből van. Minden ajándék. És ha nem térek meg, az az én felelősségem. És pusztulásra készültem. És Isten türelemmel hordoz engem, megmutatja rajtam a hatalmát, és aztán elszámoltat a döntésem miatt. És mi nem kérdőjelezhetjük meg. Nem hiszem, hogy a kálvinistáknak igaza volna. Nem. Nem. Aki hisz, az üdvözül. És a szabad akaratunk valódi. És a felelősségünk valódi. Én hiszek az ember méltóságában, amelyel valódi döntéseket hozhat. De ugyanakkor Isten nagyobb annál, mint sem, hogy ki tudnánk számítani. Amit tett ezzel a teremtéssel, nagyobb annál, mint amit mi egy sajtpapíron összeadunk, kivonunk, és aztán zsebre teszünk. Úgyhogy én félem Istent. És több kérdés van a szívemben, mint kijelentés. Több alázat, mint büszkeség. Remélem. Ez lenne jó nekem. És azt mondja, Hozsáes szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdette Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra a szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mi golyok vagyunk, kutyák, pogányok. Mi nem vagyunk Isten népe. Mi nem vagyunk az ő népe. A zsidók az ő népe. De megmondta, hogy akik nem népem, népem lesznek. És akik nem az én fiaim, azok fognak Isten fiainak neveztetni. És ti pedig zsidók, akik az én választott népem vagytok, és senki nem marad meg, ha én nem tartok meg egy maradékot. Miről szól ez? Isten szuverenitásáról. És hogy döntött ő? Hogy azok az igazi izraeliták, akik hisznek, akik nem a cselekedetek, hanem a hit útján keresik az igazulást. És hogyha ezt a pogányok teszik, akkor ti lesztek a népem. És ha ezt a zsidók nem teszik, akkor nem maradtok meg. Isten szuverén. És Pál megint folytatta, mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Mert nem a hit, hanem a cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. És gyakorlatilag mi pogányok, akik nem éltünk egy vallásos világban, megtaláltuk Krisztust hit által, és a zsidók pedig nem. És minden pogány megtalálta? Nem, a pogányok se találták meg mind. Azok találták meg, akik a hit útján keresték, és nem a cselekedetek útján. És emlékeztek, Róma elején is szólt egy passzus az erkölcsös pogányoknak. Te ítélkező ember. És az ítélkező ember nem találja meg Krisztust. És akár Izrael, a vallásos világ, akár a pogány, a hitetlen világ, ha a törvény alapján akar élni, nem találják meg Istent. Sok intellektuális ember nem tudja elfogadni Krisztust, mert túl nagy árat kéne fizetnie érte. 5 évig járt egyetemre, kiképezte magát egy rendszerben, amely teljesítményen alapult, ahol az ő gondolkodásmódja teljesen hozzáidomult ehhez a világhoz. És ezt most fel kéne, hogy adja. Nem a józanészt, nem a tudást, dehogy is, hanem az önértékelésnek ezt a módját, ahol én az vagyok, amit csinálok. Ahol az én diplomámat, mint a koronámat le kéne akasztani a falról. És mint ahogy Pál szemétnek ítélni, Krisztusért, és a zsidók is, akik a vakok vezetői voltak, a sötétben járók tanítói. Csű, ez mind semmi. Hit által bárki, és nem tudták elfogadni. 10. fejezet, és adjatok még nekem 5 percet, és utána halkabban fog beszélni, hogy tudjatok aludni. Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. És itt van újra a kijelentés, hogy az, hogy zsidó vagyok, nem üdvözít engem. Ugyanúgy kell megtérnem, ugyanúgy, mint bárki másnak. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. És ez nagyon fontos. Rengeteg ember van, aki nagyon buzgó Isten iránt. Nem tudom, láttatok-e már spirituális embert, aki tűzben ég valamilyen vallásért, valamilyen misztikus hitért. Rengetegen vannak, akik hisznek valamiben, és buzgóak. Úgy értem, sokat tesznek, sokat foglalkoznak vele, tűzben égnek. Okkultizmus, valamilyen spiritizmus, nem tudom, New Age, vallás, katolikus, református, nem tudom, arabok, hát az arabok aztán igazán, igazi istenfélelem. Úgy értem, az életét hajlandó odaadni. Egy öngyilkos merénylő lesz, hogy a mennybe jusson. Te megcsinálnád? A mártíromság az neked egy alternatíva? Úgy értem, rengetegen vannak, akikben van buzgóság. De rengetegen ezzel a buzgósággal iszonyatos hülyeségeket csinálnak Isten nevében. Mert hogy a buzgalmuk nem párosul alázattal. Mert ha alázattal párosulna, akkor tele lennének kérdéssel. És félelemmel, hogy valami hamisságot fogadjanak el az igazság helyett, és Istent valaki másként tiszteljenek, mint akinek ő mondja magát. Úgyhogy az én buzgóságom alázat nélkül nagyon keveset ér. Mit vár tőlem Isten? Tudod? Persze, hogy tudom. Olvasom a Bibliát, evangelizálok, gyűlibe járok, nem iszom, nem dohányzom, nem mozizok, nem olyan gyakran. Jó ember vagyok. Jobb, mint az Ádám. Remélem. Ezt akarja tőlem Isten? Egyre jobb ember leszek. Egyre jobb. Buzgó vagyok. Nem akármilyen gyűlibe járok, a Biblia szólba járok. Sokkal jobb vagyok, mint a többi. Ezt akarja tőlem Isten? Még diplomám is lesz teológiából. Talán. Buzgóság. Tudod, hogy mit akar tőled Isten? Mert sok buzgalom, sok alázat nélkül vakvágányra vezet. Nem bizonytalanságban akarok élni. Amit tudok, azt tudom. Amit Isten kijelentett, az szerint járok. De tudva, hogy ha valamit rosszul gondolnék, akkor Isten azt is kijelenti majd nekem. És én fel vagyok rá készülve, hogy amikor ő bekopogtat az én kis világomba, ha-hó, Sanyi, hol vagy? Elbújtam. Mert hallottam a hangodat. És mert mesztelen vagyok. És ő kérdezi tőlem, hogy ki mondta, hogy mesztelen vagy? Ups. Hát nem te. Valaki más. És én elbújtam. Buzgó voltam. Nézd meg, milyen kis szoknyát csináltam fügefa levelekből. Mert hogy mesztelen vagyok. De ki mondta, hogy mesztelen vagy? Ki mondta, hogy csinálj szoknyát? Buzgó voltál, azt látom. De ki mondta? És én föl vagyok rá készülve. Filippi 3, 15-16. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Nem érek félelemben, megyek én, de tudom, hogy lehet, hogy valamit rosszul tudok. És hagyom, hogy Isten kijavítson. Mert a zsidókban Isten iránti buzgóság volt, de nem a helyes ismeret szerint. És akkor ezzel befejezem. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Ó, az önigazság. Ezer arca van. És sunyin megigazítom önmagamat. És visszautasítom Isten igazságát. Nem vetem alá magam. Melyik igazságnak? A 10 parancsolatnak? Dehogyis. Hanem annak, hogy ahogyan ő igaz, igazzá tett engem. Ennél még rosszabbat is mondok. Ahogyan ő igaz, igazzá tette az Ádámot. Igényelne egy kis alázatot. És akkor lehet, hogy csendben maradnék. És nagyon-nagyon hálás lennék Ádám életéért. És én is könyökölnék egy kicsit. Tanulva a szabadságából. Amen. Amen. Drága Uram, köszönjük neked ezt a tanítást, és félünk téged. Nem rettegve, de nagy tisztelettel. Szuverén Isten, úgy cselekszel, ahogy döntöttél. És mi hiszünk, hogy igaz vagy, hogy minden, amit mondtál, úgy van, ahogy mondod. És mi így gondolkozunk. Nem a magunk igazságával, nem a magunk mércéjével, hanem a tiéddel, Uram. Ahogyan te mondod, úgy van, úgy legyen az én életemben is. Amen. Amen.